Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól, ki a dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, gyülekezetet, és nagy szeretettel köszöntöm a családokat is, kik eljöttek a mai nap, hogy megkereszteltessék gyermeküket. Így köszöntöm Tunher Natasát, Halmi Márkot, Pető Sárát és Mellis Csabát. Isten hozott benneteket az ő házában. Így dicsőítsük és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket a keresztelőre készülve, 431. számú dicséretünket énekelve, 431. számú dicséretünk így kezdődik: Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mos meg minket. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mos meg minket. A Krisztusnak ővérében nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Amit e szent küldő jegyez, minden miben megszerez, vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjuk, mint végigben, minden mi gyermekünk. Feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Így szól ez Máté evangéliumának 28. fejezetéből, a 18. versektől a 20. versig tartó igében. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt egészíteném ki, testvéreim, a következő igével az apostolok cselekedeteiből. Így szól ez a második fejezet 38. 39. verseiben. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. A gyülekezet foglalja le helyét. Kedves szülők, keresztszülők, szeretett gyülekezet, ritka és felemelő pillanat, azt gondolom, egy család, egy gyülekezet, de egy lelkipásztor életében is, hogy egy Isten tiszteleten négy gyermeket keresztelhet. Hálás vagyok Istennek ezért a mai szolgálatért, főleg a hittantáborban részt vett gyermekek közösségében is. De mit is jelent a ti nevetek valójában? Natasa. A neved latin-orosz eredetű, jelentése az Úr Jézus születésnapja. Milyen is vagy valójában? Könnyed, egyszerű, nyitott személyiség. Sára. A neved héber eredetű, jelentése pedig hercegnő, fejedelemasszony. Valójában érzékeny, de egyben erős lelkű is vagy. Márk. A neved latin német eredetű, jelentése Istennek szentelt. Egész életét a szolgálat és a feladat irányítja. Úgy néz rám, mintha tudná és értené is, amiről beszélek. Hiszen tudja és érti. Csaba. Csaba, te, aki most ott pihengetsz nyugodtan édesanyád ölében, tudd meg, hogy a neved régi török-magyar eredetű, jelentése pedig nem más, mint ajándék. Mint minden gyermek Istentől ajándék. Környezetében védelmet, biztonságot ad, és egy nagyvonalú személyiség. Halljátok, így hívnak és neveznek benneteket. Ez minden gyermekre nézve egy ígéretes kezdetnek tűnik. De ma nem csak én szólítalak titeket, hanem maga az Úr is. Szólít, hogy részesüljetek a keresztségben, melyet a mai napra készített el nektek. Ezért ma az Úr mellett, a gyülekezettel együtt szívből kívánjuk a családoknak, hogy a jövőben a gyermekek nevükhöz méltóan éljenek. Hogy hittel Jézus Krisztusban megkapják a Szentlélek ajándékát. Kedves szülők, keresztszülők, a kegyelmesen szerető Isten formálni szeretne benneteket is, ezekkel a gyermekekkel együtt. Persze azonnal felvetődhet bennetek a kérdés, de hát hogyan? A választ akkor kapjátok meg, amikor őszintén megkérdezitek magatoktól, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjünk? Már ma megtettétek az első lépést, amikor együtt ide álltatok az Úr asztala elé. Isten elkezdte, s véghez viszi az ő munkáját, bennetek az ő lelkének ereje által a munkát, amelyet Péter apostol a felolvasott igében így fogalmaz, hogy térjetek meg, s keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Hát ez a válasz arra a kérdésre, hogy mit cselekedjetek ma az Úr előtt, mert a megtérés, a hitből kért keresztség megváltoztatja az ember szemléletét, szívét és minden gondolatát. Ez akkor is így van, ha mi ezt az elején még nem érzékeljük, de Isten és a körülöttünk élők már igen. Később ez fog kiteljesedni bennetek a Szentlélek ajándékával, az Isten szerinti tiszta élettel, a Jézus Krisztusban való örök élettel. Az Úr Jézus eljön a ti szívetekbe, és tűzzel fog megkeresztelni benneteket, azaz a lélek tűzével, hogy igaz hívő életet éljetek. Először kapjátok a víz keresztségét, amely Isten családjába befogad majd benneteket, később pedig, mikor majd önként döntötök, Krisztus Jézus mellett a Szentlélek tüze fog az Úrban megkeresztelni benneteket. Bonyolultnak tűnik első hallásra, de higgyétek el, hogy Isten világában minden olyan egyszerű. Csak figyelni kell ő rá. Figyelni. Isten, amit egy gyermekben vagy egy felnőttben a lelki által a keresztségben véghez visz, az a később bizony látszódni fog rajtatok, mely Jézus Krisztus egyházához fog kötni benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, hogy ilyen magabiztosan itt ültök, itt álltok majd az Úr színe és a gyülekezet színe előtt. Ünnep ez a mai nap, én úgy érzem, hiszen 4 gyermek életében megnyílik az út, ahogyan előttetek szülők és keresztszülők előtt, mert feladatok állnak előttetek. Ti viseltek gyermekek testi-lelki életéért felelősséget, hogy majd hitben neveljétek és neveltessétek őket az Úr szemei előtt, mely majd elkíséri őket, mindnyájatokat életetek útján és azután is. Ez ma az Úr akarata, mondhatnám úgy is, mivel, hogy sok gyermek van itt közöttünk, több, mint gondolnánk, egy gyermekénekkel. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. És örüljünk, vígadjunk e napon. Igen, Natasának, Sárának, Márknak és Csabának és nektek és a mi gyülekezetünknek is higgyétek el, ez az a nap, amit az Úr rendelt. Hogy miért? Jézus Krisztus követésében, az ő egyházához való tartozásban, a keresztség pecsétje által megerősítsük és megmentsük a gyermekeket, hogy később megkapják a lélek ajándékát. Testvérek, olyan ez, amit egy ember nem idézhet elő, olyan ez, amit egy ember nem kezdhet el, nem folytathat, hanem csak az Úr adhat, munkálhat tovább lelke ereje által. És ünnep ez a nap, engedjétek meg, hogy ezt még elmondjam. Ezért tekintsetek felelősséggel, reménnyel, hitben gyermekeitek jövője felé, az ige szavaival, melyben így bíztatlak benneteket, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Ámen. Gyertek testvéreim, fennállva, szülők, keresztszülők és a gyülekezet, valljuk meg együtt az apostoli hitvallásban a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre hangos, érthető szóval. Kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Feleljétek hangos szóval, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most, Isten népe, református keresztjén gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermekeket, ezeket a gyermekeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és hogy a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Hangos szóval felejétek, ígérjük. Gyertek most testvéreim, imádságban vigyük az Úr elé ezeket a gyermekeket, családjaikat. Urunk Jézus, olyan hálás a mai napon a mi szívünk, hogy itt lehetünk, hogy Te szent házadba hívtál bennünket, hol a gyermekeket megkeresztelhetjük. Kérhetjük az Atya áldását gyermekekre és a családjaikra, keresztszülőkre, szülőkre. Kérünk Istenünk, hogy így óvd meg, és így kísérd az ő életük tovább való vitelét. Így óvd meg, és így áld meg szeretetben, megbocsátásban, és irgalmasságban az ő életüket, hogy valóban, mikor majd felnőnek, emlékezve a vízzel való keresztségre, így fogadják majd el tőled, Jézus Krisztus, te lelked által a tűzzel való keresztséget is, mikor megtérnek majd te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy így hordozd őket a te tenyereden, békességben. Ámen.
Thank you. Világosítsa meg az utat, ő hozzá el te rajtad, és könyörülj.
Dicsérjük és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket 393-as számú énekünkkel, mégpedig a második versét énekelve, 393-as számú énekünk második versét énekeljük. Így kezdődik: Él az Úr áll ígérete.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, a 6. részben, a 10. és 11. verseket olvasom. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ünneplő családok, ünneplő gyülekezet. Istenünk igéjét hallhattuk, és Istenünk igéjét olvashatjuk majd mai Isten tiszteletünkön, hiszen majdnem 40-en hordozzák a szívük felett ezeket a sorokat. Az elmúlt napokban 33 gyermek és 10 felnőtt Kisorosziban volt. Együtt olvastuk napról napra a Szentírás történeteit, és hallottuk újra az összefoglalást. Öltsétek magatokra, öltözzétek fel az Isten fegyverzetét. Sok háború van ebben a világban. Az a csoport, amelynek a vezetője lehettem, a hatodikosoknak vagy hatodikba menőknek a csoportja látott egy térképet, egy ábrát, amely világunk konfliktusait mutatja be, azokat a területeket, ahol fél év alatt 1000-nél is többen halnak meg valamilyen háborús cselekmény következtében. Nem a rendőrségi statisztikákat dolgozza fel mindezt, hanem azokat a gyilkosságokat, ember életet követelő alkalmakat, amelyek világunkban vannak. 3 kis sziget, 3 kis terület, amely érintetlen ebből a szempontból, Észak-Amerika, Kanada és az Egyesült Államok, Európa, amelynek a keleti sarkát, a keleti határát mi magunk jelentjük, hiszen néhány száz kilométerre tőlünk, Kelet-Ukrajnában a békében háború folyik, honfitársaink is életüket vesztik. És látjuk az utolsó valódi szigetet, kontinensnyi szigetet, Ausztráliát, ahol nincsen ilyen értelembe vett fegyveres konfliktus. Ázsiában a legtöbb helyen egy fél év alatt 10 000-nél is többen veszték életüket háborús cselekményben. Egy lengyel antropológus, szociológus a nagy háború idején, az első világháború idején Új-Gvineában járt. Borislav Malinovszkinak hívják őt, aki egyfajta speciális elméletet fogalmazott meg a kula rendszerről, hogy mit is jelent ez a fajta egészen egyszerű cserekereskedelmi rendszer. És Új-Gvineában, ahol tudjuk, hogy nagyon sok kannibális élt ezekben az időkben, nekünk reformátusoknak is volt oda küldöttünk, magyar reformátusoknak, nem antropológus, szociológus, hanem misszionárius, őt Molnár Máriának hívták. De lengyel testvérünk a következőt fogalmazta meg egy őslakossal való beszélgetése után. Amikor egy öreg kalimbál hallott arról, hogy Európában a nagy háború dúl, kíváncsi volt arra, hogy mi európaiak hogyan tudjuk megenni azt a temérdek emberi testet. Ekkor elmagyaráztam neki, mondja Malinovszki, hogy az európaiak nem eszik meg a megölt ellenséget. Rám nézett döbbenten, és megkérdezte, akkor milyen barbárok vagytok ti, akik anélkül öltök, hogy bármi célotok lenne a megöltekkel. Háború és harc van, parancs nélkül ölünk és gyilkolunk. Ha valaki piacra szeretne dobni egy játékot, a legbiztosabb sikere abban van, hogyha valamilyen fegyvert mutat. Legyen ez kézi eszköz, vagy legyen egy számítógépes játék. És minél kegyetlenebb, keményebb a harc, annál izgalmasabb, mondják a mi gyermekeink. Választhatunk fegyvereket, különbözőeket, aztán gonosz ellenségeket, harcolhatunk űrből jött idegenekkel, szörnyekkel, robotokkal. És hogyha véget ér a játék, akkor megjelenik egy felirat, game over. A játéknak vége, vesztettél. Ám ekkor jön az újabb lehetőség, kezd újra, játszd újra az életet. Amikor Pál apostol az efézusiaknak írja meg ezt a levelet, akkor harcról beszél, küzdelemről szól. De azt mondja, hogy ez nem játék, hanem maga a valóság. 367. dicséretünk, gyakran énekeljük adventi időszakban, így fogalmaz. Azt mondta Jézus idelen, új próba és új küzdelem a hívők sorsa szüntelen. Igaza van az ének írójának, igaza van az apostolnak a harc, itt folyik ebben a világban. Itt folyik körülöttünk és itt folyik bennünk. Mert nem csak külső ellenfelek és ellenségek vannak, hanem bűn, sötét és a gonosz hatalmának erői is. És a bűn rabszolgáinak az az akarata, az a szándéka, megrögzöttsége, hogy elveszítsen, hogy tönkretegyen, hogy elvegye az életet, hogy elszakítson Istentől, hogy elvegye a te üdvösségedet. Egészen egyszerűen pusztulásba szeretne dönteni. Lehet, hogyha Pál ismerte volna ezeket a mai szójátékokat, mai feliratokat, akkor nem azt mondja, hogy pokol, kárhozat, hanem azt mondja, az életnek vége. De nem kezdheted újra. Csak egyetlen egy életed van, amely életben meg kell állni, amely életben meg lehet erősödni, amely életben meg lehet maradni. Harcolunk, és ez nem játék, hanem valóság. Harcolunk életre, halálra, üdvösségre vagy kárhozatra. És a hit harca az, amelyben győzünk, vagy veszítünk. Ha győzünk, megmaradunk, mert az Isten él bennünk, ha pedig veszítünk, akkor elveszünk. Örökre elveszünk. Éppen ezért fogalmazza meg a Szentíró, az apostol, hogy ha küzdelemről van szó, akkor fel kell öltenünk magunkra Isten fegyverzetét. Az elmúlt napokban presbiter társam nagyon szépen beszámolt arról, hogy a római légióknak mi volt az egyik titka. Akik ismerik a történelmet, azok tudják, hogy egyfajta speciális alakzat, egy úgynevezett teknős béka alakzat volt a titkuk. A pajzsukat maguk elé állították a külső széleken, a középen lévő katonák pedig fejük fölé. És így nem egyszer megesett, hogy több ezres, százezres sereget néhány tízezer katonával le lehetett győzni. A másik titka pedig abban volt a római hadseregnek, hogy sohasem a saját fegyvereiket használták. Nem arról volt szó, hogy kiásták az ősök kardját otthonról, magukhoz vették volna a bárdot, vagy éppen a páncélt, hanem megkapták. Mindenki azonos fegyverekkel harcolt, és mindenkinek azonos volt a kiképzése, és semmilyen idegen eszközt nem használtak. Nem voltak ebben az értelemben vett világi fegyvereik. Az apostol ezért figyelmeztet bennünket is, mindannyiunkat, ezért figyelmeztette a gyermekeinket is, hogy öltsétek magatokra, vegyétek fel, erősödjetek meg, tartsatok ki ilyen katonás rendben, hogy megmaradjatok, hogy győzhessetek. Ehhez szükséges, hogy az ember megfelelő fegyverzettel bírjon. A leírás szerint egy alkalommal Nagy Sándor Perzsiába hadjáratot indított, és észrevette, hogy a katonái egyre inkább elveszítették motivációjukat. Érezte, hogy ennek rossz vége lesz. Valahogyan nem fogott olyan élesen a fegyverük, vagy nem volt olyan éles a szemük, a gondolkodásuk. És kiderült, hogy azért nem, mert a portyák alatt megtömték a zsebüket, megtömték a hátizsákjukat, teletöltötték mindennel, benne volt a zsákmány, és így nem lehetett harcolni. Elnehezültek a tagjaik, és Nagy Sándor parancsot adott, hogy minden összegyűjtött holmit, zsákmányolt eszközt el kell dobni, és el kell égetni. És a leírás szerint a katonák olyanok lettek, mintha szárnyakat kaptak volna, mert újra arra a célra koncentráltak, ami a feladatuk volt. Kedves testvérek, kedves gyermekek, ünneplő családok, népes gyülekezet, harcolunk, de nem vagyunk fegyvertelenek. Nem puszta kézzel, nem a saját erőnkre támaszkodva kell szembenéznünk az ellenséggel, hanem Isten fegyverzetét magunkra öltve. Így tudunk csak vitézkedni, így tudunk Krisztus jó vitézei lenni. Így az elmúlt héten újvegyre vettük ezeket a lelki fegyvereket, melyek közül az első az igazság, vagy az igazság szeretetnek az öve volt. Ha elmegyünk a környező bevásárló központok egyikébe, biztos, hogy nem jutunk el úgy az autónkig, hogy ne kérdezzék meg tőlünk, hogy övet vagy kést kérünk. A legjobb övet, vagy a legérlesebb kést. Az ember valahogyan úgy érzi, hogy az övre nincs szüksége, hiszen van abból otthon elég. Tucatnyi is. Egy darab bőr, vagy egy darab rongy, Mégis az igazság öve az, ami egybe fogja a katonának a ruházatát. Öv nélkül nem lehet menni, öv nélkül nem lehet küzdeni, mert összeakadnak rajtunk a dolgok. És azt mondja Pál apostol, hogy felöltözve Isten fegyverzetét, az igazság övét vesszük magunkra, ami pedig nem más, mint Jézus Krisztus igazsága. Az apostol így folytatja, vegyétek magatokra, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. A megigazulás páncélja azért szükséges, mert a legértékesebbet védi a szívünket. Kedves igénk, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Nem felejthetjük el, hogy a megigazulásnak páncélja a szívünket, a szívedet védi. Az apostol egy helyütt a Filippiekhez írott levélben így indokolja a melvértnek az igazságát. Krisztusért kárnak és szemétnek hagytam mindent, és ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam, ő általa nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom a hit alapján. A Szentírás megigazításról szóló tanítása szívedet védi. Aztán magunkra vettük, elkészítettük a békesség saruját. Fontos dolog, hogy a hívő keresztény ember békét vigyen a háborús időkbe. Nem véletlenül mondja a mi Urunk Jézus Krisztus a boldog mondásokban, hogy boldogok azok, akik békét tudnak teremteni. Hát így kell mennünk nekünk is a küzdelembe. Emlékszem, gyermekkoromban 14 éves lehettem, amikor Tótfalun a református Sion hegye ifjúsági otthonban, ahova majd ősszel, októberben megyünk egy családos hétvégére, egy legény, akkor még nem ismertem annyira, mára megismertem őt, Csenki Andrásnak hívják, Csenki Bandi, aki a zuglói gyülekezetnek a lelkipásztora. Elmondta, hogy édesapjának volt egy autószerelő műhelye, ha jól tudom, egészen pontosan fékeket, futóműveket állítottak be, a kerekeket készítették elő, és egy alkalommal bement valaki az édesapjához, és szóváltásba keveredett az édesapja és a kuncsaft. Elegészen odáig ment ez a küzdelem, hogy az édesapja felvette a kerékkulcsot, hogy majd fejbe vágja az illetőt. Ekkor a frissen megtért András testvérünk beállt a hadakozók és egymás torkák szorítók közé, és elkezdett imádkozni, míg nem a szószoros értelemben kihultak a fegyverek az indulatosak kezéből. Boldogok, akik felveszik a békesség saruját, és így viszik Isten evangéliumát. A hit pajzsáról is hallottunk, amely pajzs előttünk megy, amely az első védelmi zónánk. Hit nélkül lehet élni, de nem érdemes, mert hit nélkül az ember az ördög nyilait közvetlenül a szívéhez kapja. A hit az, mint pajzs megvéd. Nem azt ígéri Jézus, hogy nem lesznek küzdelmek, nem azt ígéri Jézus, hogy nem lesz fájdalom. Jézus nem könnyű garanciát ad ehhez az élethez, hanem a hit által szeretne megvigasztalni, megerősíteni minden helyzetben, a legnehezebb helyzetben is. És megtanulhattuk az apostol szavából, a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És felvehetjük az üdvösség sisakját. Zákeus történetét olvastuk ehhez, de nekem eszembe jutott, mikor tegnap erre az alkalomra készültem egy más is, nem egy másik történet, ebből a szempontból nem egy pozitív történet, hanem egy negatív történet, hogy a harcmezőn legtöbbször nem a fegyverek döntenek, hanem a megfélemlítés, a reménytelenség, a kétségbeesés, a frusztráció, az, hogy úgysem fog sikerülni. Hány és hány ember van így, nekem úgysem lesz üdvösségem, én úgysem érdemlem meg, én úgysem tudom azt Istentől megnyerni, nem tudom Istentől kicsikarni. Ez az ördögnek a munkája. Az üdvösség reménysége a tiéd. Egy tétlen gyülekezetnek mondja az apostol Tesszalonikába, mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Nos hát ez az, amit Jézus kínál neked, és nekem, hogy helyén legyen a szíved és a fejed. És végül azt mondja az ige, a lelki fegyverek kapcsán, hogy kezetekbe adja a lélek kardját, az Isten szavát, amelyet azért ad a mi Urunk, hogy járatosak legyünk az ő dolgaiban. Nem elég, hogyha csak tudsz arról, hogy mi van a Szentírásban, hanem ezt Isten használatba adja, azért, hogy életed legyen általa. Isten igéje, itt vagytok, rátok nézek, rengeteg embernek az életét mentette már meg. Mert Isten igéje élő és ható szó. Isten igéje mindent bevégző gondolat. Nos hát, így öltözködtünk mi a szó, szoros értelmében is. Gyermekeink elkészíthették a békesség saruját, az igazságnak az övét, a hit pajzsát, elkészíthették még az ige kardját, kettőre nem volt időnk, az üdvösség sisakjára és a mellvértre most, de hiszem, hogy Isten megadhatja mindezt. Végül testvérek, az Isten tiszteletünk végén egyetlen egy jogos kérdés marad. Ha jól emlékszem, ezt a kérdést talán Cseré Kálmánnak tették fel, napjaink egyik legkiválóbb ige hirdetőjének. No de, mi védi a hátadat? Kálmán bácsi erre azt felelte, semmi. Mert aki hátat fordít, menthetetlen. Kedves testvérek, Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy megálljunk, hogy Istennel győzzünk, küzdjünk, harcoljunk. És vigyázz, nehogy hátat fordíts Istennek, mert akkor kiszolgáltatott lesz az életed. A Bírák könyvében oly sokszor halljuk a Szentírónak a megjegyzését, a történetírónak a szavát, és elhagyta a nép az ő urát, Istenét. Elfordultak az Istentől. Szó szerint így olvassuk, hogy elfordultak Istentől. Elhagyták a szövetséget, a vele való közösséget, és akkor védtelenek lettek. Arra bátorított bennünket, ha mi Urunk, hogy megálljunk, hogy kitartsunk, hogy megerősödjünk. Ez vele lehetséges, és általa győzelmet ad. Kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet, a héten gyermekeinkkel így öltöttük magunkra Isten fegyverzetét, hogy megállhassunk az ördög mesterkedéseivel szemben. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, mert te jó vagy, ismered szívünk szándékát és gondolatait, ismered a mi hajlamunkat arra, hogy erőszakkal rendezzük a mi dolgainkat. Te azért jöttél, hogy megmutasd a szabályszerű küzdelmét ennek a világnak, amely a te igazságodra épül, és amely a te igazságod által van egybefogva, záloga a Krisztus keresztje, a megigazulás páncélja, mely megvédi szívünket. Hálát adunk neked, hogy felövezed lábunkat, hogy a békesség evangéliumát elvigyük másokhoz, és hogy kezünkbe adod a hit pajzsát, amely valóban megóv és megvéd a gonosz minden nyilától. Reménységül adod, Urunk, az üdvösség sisakját és a tisztánlátás végett igét kardját. Add, hogy mindezt felöltsük magunkra, és hogy a te jó vitézeid lehessünk. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, az elmúlt hetet. Köszönjük, Urunk, hogy gondunk, minden gondunk tere át, kerülhetett át, amikor izgultunk, amikor betegségek voltak, akkor is tere át számíthattunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy megóvtad az itthoniakat és a táborban lévőket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy adtál csodákat az elmúlt napokban is. Köszönjük neked, Urunk, ott, ahol gyermeki élet született, add a te örömödet és áldásodat. Könyörgünk hozzád, Urunk, a betegekért, a megfáradtakért, az emlékezőkért és a gyászolókért. Te légy az, aki vigasztalóul jössz. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, forrongó világért. Különösen is könyörgünk most kárpátaljai testvéreinkért, férfiakért és asszonyokért, akik gyakran lehetetlen körülmények között élnek, és egy olyan harcban harcolnak, amely nem az ő harcuk és nem az ő küzdelmük. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekekért és szüleikért, a te áldásod kísérje őket. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, az igére válaszul gyermekeink szolgálata előtt a 471. dicséretünk első verszakát énekeljük el.
Pedig most egy kicsit azt érzem, hogy fél a szívük. Pedig nagyon szépen tudnak énekelni, és ezt a falubeliek is megjegyezték, akik ott az imaterem előtt mentek el, hogy milyen szépen zengenek. Úgyhogy majd még folytatjuk, hogy megmutassák, hogy ők nagyon is bátrak, hiszen egész héten erről volt szó. Felöltöztünk a lelki fegyverzetekbe, felöltöztünk Isten katonájának. Sok minden történt a héten. Hétfőn utaztunk a közelbe Kisoroszliba, ahogy már itt hallható volt, 33 gyermekkel, és mindenki kérdezte, hogy hogy viseltük ezt a nagy meleget. Hát igen, jól, hiszen a keddi délutáni program az egy fürdőzés volt, kitekertek a Duna nem olyan nagy sodrású ágára, és fürödtek egy nagyot. Szerdán megjött már a lehűlés, akkor éppen Visegrádon voltunk, amikor néztük az égen a cikázó villámokat a Duna parton, hogy hoppá-hoppá, vajon minket mennyire ér el a vihar. De jó volt ez a kis felfrissülés. Csütörtökön pont ezért nagyon jó volt a felfrissülés. Kisorosti Pócsmegyer távot biciklizték le, 30 kilométert összesen, úgyhogy a jól megérdemelt, beígért több főzeléket meg is kapták vacsorára a közeli pizzázóból. Úgyhogy nagyon finom vacsora várt őket aznap este. Pénteken és a hét nagy részében pedig inkább reggelente a reggeli torna alkalmával Máté Zoltán tiszteletes úr kicsit átváltozott Zoltán főtörzsőrmesterré, és bizony kemény kiképzésben volt részük, a péntekre beígért 1-1.5 óra, hát inkább 2-2.5 lett, kisebb sérülésekkel, de mindenkitől, akitől kérdeztem, szülőktől is a visszajelzéseket, azt mondták, jól érezték magukat. Kicsit féltem, és még van bennem egy kis félelem, hogy ezután a kőkemény kiképzés után, vajon jövőre elmerik-e közénk engedni gyermekeiket, de mi bízunk benne, hiszen szerintem semmi rosszat nem tanultak. Sőt, nagyon szép aranymondásokkal, történetekkel lettek gazdagabbak. Nagyon szépen köszönjük Petinek a nagy kreativitását, aki minden hétköznapi eszközt felhasználva varázsolt nekünk fegyvereket. Köszönjük szépen az Andi néniknek a konyhában a szolgálatot, a finom ételeket. Köszönjük szépen a két Zoli bácsinak a lelki szolgálatot. Köszönjük szépen Tamás bácsinak, Balázs bácsinak, Jodikó néninek, csoportokkal való foglalkozást. 5 csoportban foglalkoztunk a gyermekekkel, korosztályok szerint. És mindenkinek, aki segített nekünk, hozzájárult valamivel a táborunkhoz. Köszönjük szépen Erdélyi Sándornak a szerdai szállítást Visegrádra. Köszönjük szépen Sánta Jánosnak és Nagy Attilának, aki segített a csomagok elvitelében. És voltak olyanok, akik kicsit lebetegedtek, de itt vannak közöttünk, én találkoztam velük is, úgyhogy remélem, hogy azért itt van mögöttem, igen, Délia, de itt van, így van, nem jöttél ki közénk, de köszönjük szépen, hogy eljöttél te is, így van. Móka kacagás is volt a táborban, ahogy említettem, voltak kisebb sérülések, kisebb sírások a biciklizésnél, ugye? De én úgy gondolom, hogy ez a hét, ez éppen azért, mert hogy szépen apránként felfegyverkeztünk Isten fegyverével, megerősített bennünket, és így Isten segítségével itt állunk most a gyülekezet előtt, kicsit megfogyva, mert van, akik már további táborokban vesznek részt. Annál nagyobb örömmel és szeretettel jöttünk a gyülekezethez szolgálni. És csak azért, hogy most orgona nélkül is halljuk azt a bizonyos heti éneket szólni, a 4. verszakot szeretném kérni a gyülekezetet, a 471. dicséret 4. verszakát, hogy az első felét a gyerekekkel mi elénekeljük, és annál a bizonyos bízzatok, mert Jézus eljön, ott szeretném kérni a gyülekezetet is, hogy csatlakozom, mert orgona nélkül nem kérünk hangszert hozzá, köszönjük, és jó bátran úgy, ahogy a táborban énekeltük, jó? De állok most már még. Az egész igaz? Jó, akkor bocsánat, tiszteletes úr azt mondta, hogy az egész ének, akkor mindig csak a refrén résznél kérném a gyülekezetet, hogy csatlakozzon be, a többit pedig hallgassák a gyerekektől.
Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Örömmel jelzem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten presbiteri ülésünkön tárgyaltuk templomunk felújításának kérdését. A presbitérium felhatalmazást adott az elnökségnek, hogy az összes szükséges iratot aláírhassa. Így aláírtuk a támogatói szerződést az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Aláírhatjuk Gondnok úrral a kivitelezői szerződést az ILOSZA BT-vel. Aláírhatjuk a művezetői, műszaki ellenőri, kutatói és egyéb szabályzatokat. És a munkáknak a várható költsége pedig az 15 millió forint lesz. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy lehetőségeik szerint támogassák a megkezdett munkát. Most úgy látjuk jelen pillanatban, hogy talán július hónapban láthatóvá is válik majd a munkáknak a kezdete. Köszönöm szépen a segítők segítségét gyermekhetünkben, ahogyan Piro Krisztina testvérünk említette, 33 gyermek és 10 felnőtt vett részt a szolgálatban. Köszönjük Krisztinának is a segítségét és a munkáját, és köszönjük még Tankó Marikának is, hogy velünk volt, és köszönjük a sok-sok előkészítő segítséget még Izsóné Kromcsik Ildikónak is. Fájdalommal hirdetem, hogy 2015. június 13-án életének 55. évében elhunyt Zsigmond István testvérünk a mai napon 13 órakor lesz itt templomunkban megemlékezés. Hirtelen szólította magához Urunk július 3-án Köncöl Dániel testvérünket. Testvérünk temetése 2015. július 10-én volt Decsen. A család kérésére ma templomunkban 16 órakor tartunk megemlékezést. Házasulandó párt hirdetek. Kádas András eljegyezte jövendőbeli házastársául Bántó Laurát. Házasságkötésük megáldása 2015. július 18-án szombaton 17 órakor lesz itt templomunkban. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Imaóránk lesz 18 órakor Pomázon hétfőn. Kékkereszt alkalom Pomázon 18 órakor kezden, és bibliaóránk Csobánkán 6 órától, szerdán 6 órától bibliaóránk Pomázon, csütörtökön 6 órától imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, reánk következő vasárnap 9 órakor és fél 11-kor pedig Isten tiszteletünk lesz Csobánkán és Pomázon is. Testvérek, engedjétek meg, hogy még egy percre hadd kérjem türelmeteket és figyelmeteket. Presbiteri gyűlésünkön az előbb említett, nagyon fontos megállapodáson túl beszéltünk az Ars Sacra hétnek a megszervezéséről is. Gyülekezetünk presbitériuma egy irodalmi és egy zenei, komoly zenei estel készül majd erre az alkalmunkra. A negyedik papkerti hangversenyünk megszervezése Blaskó Mihály presbiter testvérünk vállalt feladata. Nyárát karácsonyról érkező testvéreink elhelyezéséről és programjáról is szó esett, főgondnok úr tájékoztatta erről a presbitériumot. A presbitérium felhatalmazását adta az elnökségnek, hogy a körforgalom használatbevételi eljárásához a tulajdonosi hozzájárulást kiadja. Végül, de nem utolsó sorban egy személyi kérdésről is döntöttünk. Demeter Miklós presbiter testvérünk hosszú évek óta segíti gyülekezetünk minden építési munkáját, mint az építési bizottság elnöke. Testvérünk presbiter marad, de ezt a feladatát, mármint hogy az építési bizottságban végzett munkát átadta, és a presbitérium pedig elfogadta Nagy Attila testvérünknek, imáron ő lett az építési bizottságnak a tagja. Egy utolsó meghívó július 25-én lesz kiránduló körünk következő túrája. Most Csobánkán túrázunk, az útvonal Csobánka főtér, Kiskevély, Mackó barlang, majd főtér. Akik Pomázról indulnak, 9 óra 20 perctől az állomáson találkoznak, és busszal megyünk át Csobánkára. Nagyon kedves és a mai naphoz teljesen illő még testvérünknek a megjegyzése. Az út erősen emelkedő, ezért kitartó edzett testvéreket várunk erre az útra, tehát csak jó katonák, Krisztus jó vitézei, menjünk bátran erre az alkalomra is, szeretettel hívnak és várnak bennünket. Testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk is befejeződött. Záró énekünket keressük meg, a 390. dicséretünk második versszaka lesz ez. Fennállva vegyük Istenünk áldását. A reménység Istenet töltsön be titeket hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással!